Hála legyen az Úrnak a kegyelemért és a kiváltságért, hogy itt lehetünk azzal a nagyon mély vágyakozással a szívünkben, hogy halljunk Istenről, hogy befogadjuk az ő ígéjét, hogy újból megtapasztaljuk, átéljük őt, hogy keressük és megtaláljuk a kapcsolatot vele, hogy közösségben legyünk vele és egymással is. Számomra idén bizonytalan volt, vagy bizonytalan még most is, illetve, hogy itt tudok-e lenni az első hétvégén. A hírek elterjedtek, a meghívások folyamatosan érkeznek, és nem tudom, milyen gyakran és hol tudok lenni. Egy dolog azonban nagyon a szívemen van, tudnillik az, hogy Isten valami nagyon hatékony dolgot tehetne a közeljövőben. Már beszámoltam a legutóbbi utazásomról itt egy kis körben, és Zürichben is. Engem sok minden megérintett abból, és egyre inkább észrevesszük mindenben, ami történik, hogy az utolsó napokat éljük. Schmidt testvér felolvasta az ígét, hogy meg kell értenünk, amit az Úr mondott. Hallgassatok nekem ide, mindannyian. Majdnem hajlamos lettem volna szabadnak lenni, és egyetlen szót hozzáfűzni, anélkül, hogy erőszakot tennék a szavakon. Hallgassatok rám jól, mindannyian, és igyekezzetek megérteni, amit mondtam nektek. Legyen, hogy az Úr megajándékozzon engem és mindannyiunkat azzal a kegyelemmel, hogy jól odafigyeljünk, jól odahallgassunk figyelmesen, amit ő mond, és aztán ne értelmezzük önkényesen, hanem értsük meg, amit ő mondott. Ha valaki értelmezi a mondottakat, akkor nem értett meg semmit a mondottakból. És ha valaki megértette, akkor már nem kell értelmeznie. Akkor a dolog világos. Akkor megértettük, amit az Úr mondott. És ez az, amiről manapság minden szól. Jól odafigyelni, odahallgatni teljes komolysággal, őszintén, előítéletek nélkül. Ez is rendkívülően fontos. Amikor az emberek meghallgatják egymást is, de a fejükben már készen van egy előre megfogalmazott vélemény, akkor oda sem hallgatnak igazán a mondottakra, nemhogy még meg is értenék azt, amit mondanak. Azt hallják, amit hallani akarnak, és azt értik meg, amit meg akarnak érteni. És ez nem történhet meg velünk szellemi értelemben, hogy Isten mentsen meg ettől. De ez újra és újra megtörténik, és ezért állunk a nagyon nagy kérdés előtt. Hányan lesznek vajon, akik kitartanak a végsőkig, akik megmaradnak az igazság ígéjében, akik nem hagyják magukat elbizonytalanítani, hanem türelemmel várnak, kivárják. Jakab írja, amíg a korai és a késői eső le nem esik, amíg Isten be nem fejezi az ő ügyét, tökéletességre nem viszi azt. Az nem titok, hogy több zűrzavar és a tévejgés van ezen a földön, mint amennyi bármelyikünknek tetszene. De ennek is arra kellene szolgálnia, ahogyan Branham testvér egy helyen fogalmaz, hogy a valódi dolgot még inkább a megfelelő perspektívába helyezze. Az ember rágódhat és feltartóztathatja magát azzal, ami nem jó, és akkor még annak sem tud örülni, ami még a jónál is jobb, mint a jó, ami nagyon jó. Annak tudatában vagyunk, hogy minden, amit Isten teremtett, minden, amit Isten tett, nem csak, hogy jó volt, hanem nagyon jó volt. Isten szemügyre vett mindent, amit mondott, mindent, amit teremtett, mindent, amit tett, és az nagyon jó volt. Ugyanez ma is elmondható. Mindaz, amit Isten mond, amit ő tesz, amit munkál, amit létrehoz, amit előhoz, legyen az már a mullandó teremtés, mennyivel inkább a romolhatatlan, az elmúlhatatlan, az isteni, az örökké bennünk maradó. Ennek egy tökéletes dolognak kell lennie, mert Istenből kizárólag csak a tökéletesség jöhet elő. És ha mi a Szentírás szava szerint Istenben voltunk, mielőtt a világ elkezdődött volna, és Istenből születtünk, akkor ez egy tökéletes dolog, egy Istentől való születés. Azt is hangsúlyoztuk, hogy ennek létre kell jönnie Isten ígéje és szelleme által. Nem csak egy képmutatóan szenteskedő filozófiaként, amely valahogyan a szellemi dolgok birodalmába tartozik, hanem az Istenünkkel való igazi megtapasztalásként. Talán csak azért említem ezt így meg, mert két héttel ezelőtt az Egyesült Államokban való tartózkodásom során valóban életem legnagyobb csalódását kellett elkönyvelnem, részben mégis olyan dolgokat hallottam, amelyeket már korábban is hallottam, biztos itt-ott kiszivárogva, de miután ilyen masszívan eljutott hozzám, ilyen durván eljutott hozzám, egészen kellemetlenül éreztem magam. De új hála költözött a szívembe, tudatában révén annak, hogy lesz egy olyan sokaság, akik nem hagyják magukat félrevezetni, nem esnek áldozatul a megtévesztésnek, sem a hazugságnak, hanem olyan emberek, akik arra várnak, hogy Isten ígéje beteljesedjen, szó szerint beteljesedjen, ahogy megvan írva. Ezt az estét sem fogjuk a negatív dolgokkal eltölteni, erre ugyanis túl kár lenne időt pazarolni. De már most igen, amen, Gajdacs testvér, egyetértek veled. De azért érdemes megemlíteni őket, hogy szemléltessük előttetek, mekkora kegyelem, megmaradni Istenben, és így Isten ígéjében egyúttal, és a Szentírás tanúságtételén nem túltenni magunkat, arról nem is beszélve, hogy mi értelmezzük azt, amit ő ígéretben adott. Hadd foglaljam össze néhány szavakban, sok olyan tanítás van, vagy létezik, még azok körében is, akik között az ember mozgott, és máshol is, amelyek egyszerűen a normális polgároknak És ha úgy akarjátok, az Isten országának és a polgárai között vannak, mert megvan írva, hogy nem vagyunk többé jövevények és idegenek, hanem Isten polgárai, Isten háznépéhez tartozunk. És Pál apostol pedig azt írja, hogy a mi polgárjogunk a mennyben van. És ezt teljes szívből hisszünk. Viszont vannak olyan emberek, akik valóban azt hiszik, hogy az Úr már eljött. Hogy a Máté 25. fejezete már beteljesedett, hogy a vőlegény itt van a mennyasszonya között. Olyan emberek, akik azt hiszik, hogy a feltámadás, az első feltámadás már is megtörtént, emberek, akik hisznek abban, hogy az elragadtatás már megtörtént, és így tovább, és így tovább. Ha mindezt nem a saját füleimmel hallottam volna, meg kellett volna ráznom a fejem, és meg kellett volna kérdeznem, hogy az, aki ezt elmondta, ta nekem valóban odafigyelte a mondottakra, de én valóban órákig meghallgattam magamnak a dolgokat, és mondhatom nektek, egészen másképp éreztem magam, rosszul lettem tőle. És akkor mindent annak a vállára akarnak tenni, akit Isten a leghatalmasabban használt az apostolok ideje után. Ez még sokkal jobban fáj. De ahogy az előbb már mondtam, hálásak lehetünk, nem szégyeljük magunkat Isten választása miatt, hálásak vagyunk minden ő szolgájáért, minden apostoláért és profétáért. De egy dolog örökkévalóan fennálló marad, hogy mindannyian ugyanazt az Isten nyelvét beszélték, hogy mindannyian ugyanazt tanították és mondták, hogy nem lehet ellentmondás a között, amit Isten 4000 évvel ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt mondott, ha úgy akarjátok. Amikor Isten beszél, mond valamit, az mindig egy és ugyanaz lesz. Ő soha nem lesz rászorulva arra, hogy gyarapítsa a tudását, soha nem fogja azt mondani, itt kifelejtettem valamit. Ő nem felejthet el semmit. Ő minden bölcsesség és tökéletesség forrása és útfeje, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Az egyetlen rossz dolog az, hogy amikor az emberek elfordulnak Isten ígéjétől, akkor az eszüket is elveszítik. Én szondíroztam a helyzetet, néha kényelmetlenül is tudok viselkedni, ezt talán még nem tudjátok, de ha kell, itt-ott kényelmetlen kérdéseket is fel tudok tenni. Ebben a kontextusban ezt meg is valósítottam. Megkérdeztem tőlük, hogy az Úr eljötte az összes szent angyalaival egyetemben, és hogy az összes nemzetek összegyűltek előtte, és sírnak-e, és azt mondta, igen. Ő már eljött az összes szentekkel együtt, és az összes nemzetek összegyűltek ő előtte. És feltette a kérdést nekem, hogy nem hallottam-e a jajveszékeléseket. Eddig nem mondtam én erre. De csak azért említem meg, mert néhányan közülük olyan testvérek voltak, akik itt voltak ezen a helyen, akik velünk együtt útaztak mindenfelé, és aztán hirtelen, ahogy mondják, a hét mennydörgés kinyilatkoztatásában részesültek. És mindez akkor állítólag ennek a része legyen, akkor az ember azt kívánná, bárcsak villám csapna le, hogy véget vessen ennek az egész ostobaságnak. Egy dolog azonban fennállóan megmarad. Isten el van kötelezve az ő szava iránt, és minden úgy fog megtörténni, ahogy megvan írva. Az Úr újra el fog jönni, hogy hazavigye az öveit. De ebben a tekintetben is be kell teljesedni az írásnak, ha azt mondják, hogy Krisztus itt van, és Krisztus ott van. Úgy ne higgyétek, mert mint a villám keletről kél és nyugatra világít, úgy lesz az Úr eljövetele is. A legborzasztóbb az volt, amikor én is kéznél voltam egy idézettel egy 1965-ös novemberi prédikációból, és ebből ki tudtam mutatni, hogy Branham testvér akkor még várta az Úr eljövetelét, és ezek az emberek azt állítják, hogy az Úr már 1963-ban eljött, és akkor ez a borzasztó, maga módján bölcs testvér azt mondta, hogy ez még Branham testvérnek sem lett kinyilatkoztatva, amikor az Úr eljött. Erre én azt mondtam, nos, akkor nekem sem lett kinyilatkoztatva. Amint már mondtam, nem akarunk viccet csinálni az ilyen dolgokból, mély fájdalmat okoz a szívünkben, hogy ezek a dolgok létrejöttek, hogy terjesztve vannak, és hogy az emberek magukkal, az embereket magukkal ragadják ezzel, mert, és ezt teljesen tudatosan mondom, mert elhagyták az igazság iránti szeretetet. Az egyiket el kell hagyni ahhoz, hogy a másikat fel lehessen venni. Ha mindkét kezem tele van, senki sem tud semmit sem beletenni. Az ember először túl kell adjon valamin, hogy ne mondjam azt, hogy el kell dobja azt, amilyen van, hogy aztán később el tudja fogadni azt, ami teljesen haszontalan és értéktelen. Úgyhogy adjunk hálát az Úrnak, hogy ő megőrzött minket az ő kegyelmében, megtartott. Egyébként ugyanezek az emberek azt is állítják, hogy 1963 óta a kegyelmi idő is lejárt, és így tovább. Én pedig hálát adtam, hogy nem így van. Hogy még nincs vége. Hol tartanánk mi, ha a kegyelem ide lejárt volna? Ez csak akkor fog véget érni, amikor az utolsó is hozzá lett csattolva azokból, akik az írás szavai szerint be fognak menni Isten országába, a Róma 11, a 25. verstől kezdve. Amikor a pogányok teljes száma bement, ezután Izrael teljes egészében megváltatik, megmentetik. Szeretnék felolvasni néhány szót a Szentírásból, majd Branham testvér egyik prédikációjából is. Nem teszem ezt túl gyakran, nagyon ritkán fordul elő. Isten ígéjéből szeretném a 119. Zsoltárt felolvasni. A 119. Zsoltár 160. versét. Egy nagyon ismerős szava az ígének. Zsoltár 119, 160. vers. A te szavad egész tartalma igazság, és örökkévalóan érvényes a te igazságod minden egyes rendelkezése. A Zsoltár 138-ból, Zsoltár 138, az első versek. Hálát akarok adni neked teljes szívemből az Istenek előtt, dicséretet akarok énekelni neked. Szent templomod előtt leborulok imádni téged, és dicsőítem nevedet a te irgalmasságodért és hűségedért, mert minden neved fölé emeltet a te ígédet, vagy a te ígéreteidet. Eddig ez a két szentírás szava. Nem tudjuk elégszer ismételni, hogy az ég és a föld el fog múlani, de Isten ígéje örökké megmarad. Nem tudjuk elégszer megismételni, hogy Isten ígéje az eredeti vetőmag, és hogy minden, amit Isten valaha is tett és tenni fog, mind az ő ígéje szerint fog történni, és folyamatosan történik is. És bármi legyen az, amit az ő szolgái közül akár csak egy is tesz, az ő ígéje szerint kell történnie. Noéról azt mondja az írás egy versben, és ő mindent az Úr szava szerint vitt véghez. Mózesről az van írva, mindent a szerint tett, amit az Úr mutatott neki. Illésről, amikor a Kármel hegyére ment, az lett mondva, hogy megtudjátok, hogy mindezt a szerint tettem, tudnillik az Úr szava szerint. Isten embereinek a Szent Szellem által össze kell legyenek kapcsolódva Istennel, és ugyanabból a forrásból kell meríteniük, amelyből a próféták és az apostolok is merítettek valamennyien. És ezért 100%-os egyetértés kell legyen abban, amit valaha is prédikáltak, és amit valaha is prédikálni fognak. Amikor Branham testvér még élt, és átkerült a paradicsomba, az lett neki mondva, hogy aszerint lesz megítélve, amit prédikált. Ez meglepte őt. Mi valamennyien azt hisszük, hogy nem leszünk megítélve, és ezért gyakran megengedünk magunknak olyan dolgokat, amelyeket nem tennénk meg, ha mégis tudatosulna előttünk, hogy nekünk is felelnünk kell Isten előtt. De ott váratlanul az lett hozzáintézve, azok előtt leszel megítéltetve, akiknek te prédikáltál. Ő meglepődött, és megkérdezte, avagy Pál apostol is meg lesz ítélve? A válasz egyértelműen igen volt. Aztán azt mondta, én is azt hirdettem, amit Pál apostol is hirdetett, úgy kereszteltem, hogy ő keresztelt, ha ő meg fog állni, én is megállok. És akkor az a nagy sokaság, a fehér ruhás sokaság felkiáltott, erre támaszkodva megpihenünk. Ezt talán egy bizonyos okból mondtam, mert olyan sok minden van hirdetve, ami eredetileg nem lett hirdetve. Az emberek nem értették meg, és figyelembevétele nélkül elmentek Isten szava mellett, anélkül, hogy felfogták volna, hogy minden ember ki van szolgáltatva az elmezavarodásnak, aki nem tartja magát az Isten szavához. Ha valaki azt hiszi, hogy elég intelligens ahhoz, hogy az ő tudása majd a rendelkezésére fog állni, egy ilyen szemét félrevezet a saját tudománya. Hála legyen a mi Istenünknek azért, hogy a zsoltárosok, a proféták és Isten emberei az Ószövetségben és az Újszövetségben is annyira nagyra értékelték a kapott ígét. Miért tartották Isten emberei olyan nagy becsben az ígét? Ők voltak azok, akik az isteni sugallatra kapták. És Isten isteneknek nevezte azokat, akikhez az íge intéződött, mert ők magukba fogadták ezt az isteni szubstanciát, az isteni alapanyagot. Úgy vélem, kimondhatom, hogyha Isten ígéjét, hogyha mi Isten ígéjét valóban a Szellem ugyanazon kinyilatkoztatása és ihletése által kaptuk, mint a proféták és apostolok esetében is történt, akkor a kapott és kinyilatkoztatott ígét mindenek fölé fogjuk becsülni és helyezni. Akkor megértjük azt, felfogjuk, amit a zsoltáros a szavakkal kifejezésre juttatott. Nagyszerűvé és dicsőségessé tetted a te nevedet, és a te ígédet. Két héttel ezelőtt megtörtént velem valójában, hogy a testvér kinevetett, amikor kinyitottam a Bibliámat, és fel akartam olvasni belőle, a megjegyzéssel, végül is mindenki minden felekezetben elég sokáig olvasott belőle ennyi éven át, és te is ugyanezt teszed. Az én kérdésem persze az volt, hogy mit kellene tennem, és miből kellene olvasnom. A bennfentesek tudják a választ nagyon jól. Ezt nem is akarjuk annyira nyilvánosságra hozni, mert tudjuk, hogy az emberek félreértették. Hisszük, hogy minden prédikáció, amely meg lett tartva Branham testvértől, a Szentírásból származott, és visszavezetett bennünket újra a Szentíráshoz. Aki nem így látja, az nem látja helyén valóan. És aki ezt nem így érti, az nem érti meg helyesen. A Szentírás tanúságtételéhez semmit sem lehet hozzáfűzni. Az apostolok cselekedete 17 egy mindannyiunk számára nagyon ismerős szava az ígének. Bizonyára sok olyan szentírási részt olvashatnánk, amely megfelel ennek a témának. Az apostolok cselekedete 17, a 11. vers. Ezek nemesebb gondolkodásúak voltak, mint a tesalonikai zsidók. Ők örömmel, teljes készséggel befogadták az ígét, és napról napra kutatták a szent írásokat, hogy ezek a dolgok valóban így vannak-e. Az ígét örömmel befogadni, majd ugyanezzel az örömmel kutatni a Szentírást, hogy megkapjuk az abszolútumot, a megerősítést, a viszontbiztosítást magában Isten ígéjében, hogy lehorgonyozzuk azt abba, hogy ne hánykolódjunk ide-oda, ne legyünk ide-oda hánykolódva. Ők nemes lelkületűek voltak, örömmel befogadták az ígét, aztán nem tapsoltak, nem csináltak nagy felhajtást sem belőle, hanem nap mint nap kutatták a Szentírást, hogy a nekik bemutatott dolgok összhangban vannak-e azzal, ami meg van írva. Ha az emberek ma ugyanezt tennék, sok bajtól megkímelnének bennünket. De ahhoz, hogy a Szentírás beteljesedjen, még ezeknek a perem jelenségeknek is, amelyek gyakran a gyülekezetek lényegéig hatolnak, útat kell törniük maguknak, mert előre meg lett írva, hogy az utolsó időkben az emberek megbomlott elmélyűséggel ellene fognak állni az igazságnak, ahogyan annak idején Jannes és Jambres is tette. Talán csak még egy megjegyzés, amikor elmondtam neki, hogy megvan írva, hogy amikor az Úr eljön, ketten lesznek egy ágyban, egyik felvétetik, a másik visszamarad, ketten ugyanazon a mezőn, ketten ugyanazon a malomban. Azt kérdeztem, hol van egyetlen olyan eset is, amikor az egyik felvétetett, a másik pedig visszamaradt volna. Aztán azt mondja, ez egy különleges kinyilatkoztatás. Persze erre azt mondtam, hogy én azt nagyon is könnyen nélkülözni tudom. Amikor már semmi mással nem lehet alátámasztani a mondottakat, a kinyilatkoztatás kifejezéssel kell a szédítést indokolni. És ma egy kicsit erről a szóról szeretnék beszélni. Kinyilatkoztatás. Mi Mit jelent a kinyilatkoztatás? Mi az Isten kinyilatkoztatása? Ki az, aki ismeri a prédikációt, Krisztus Isten kinyilatkoztatott misztériuma, magyarázat nélküli jelensége? Ki ismeri azt az ígeszakaszt, hogy Isten megjelent hústestben, megigazítottott szellemben, hirdetve lett a népek között, hittel befogadták a nemzetek között, és bement, felvétetett a dicsőségbe. 1 Timóteus 3.16. Mi az isteni kinyilatkoztatás? Az isteni kinyilatkoztatás egy általa tett ígéret megvalósítása. Ez nem képmutatóan szenteskedő ábrándozás, hanem az Isten által adott ígéret megvalósítása. Krisztus, az Isten titka, kinyilatkoztatottan hústestben, aki testben jelent meg, mert így lett megírva, a szűz jó reménységben lesz, fiút fog szülni, akinek az Immanuel nevet kell adnia. Kinyilatkoztatás, igen. De kinyilatkoztatás, mint isteni valóság, amelyet az ember a kezében tud tartani, és a szemét tud állítani. Simeon kezében tartotta Isten testet öltött kinyilatkoztatását, karjaiba vette, és így szólt. Uram, már most engedd el szolgádat békében, mert szemeimmel láttam Isten üdvösségét. A beszélgetésből folyamatosan új gondolatok jutnak eszembe, szeretném őket visszatartani, vagy elhessegetni, de azt mondtam, ott, hogy Énok a hetedik volt Ádám után, és meg van írva, hogy Isten jó akarata megpihent rajta, megnyugodott rajta, és nem találtatott többé ezen a földön. Én pedig azt mondom, hogy ti valamennyien még itt vagytok, és mégis el vagytok ragadtatva, hova lettetek elragadtatva tulajdonképpen? Énok nem volt már megtalálható a földön, és ti még mindig itt vagytok, mint? A legszívesebben azt mondtam volna, takarodjatok el innen. De én mindig udvarias maradok, még akkor is, ha az emberek teljesen lehetetlenül viselkednek, mert nagyon jól tudom, hogy voltak éppen nem az emberekkel van dolgom, hanem a képmutatóan szenteskedő, félrevezető szellemekkel, akik ezeket az embereket megszállták, hogy ne mondjam, még mindig megszállva tartják. Aztán 7-szer rosszabb lesz a helyzet velük. Egy második ége szakasz még, a 2 Timóteus 2, szintén egy nagyon jól ismert szava az ígének, a 2 Timóteus 2, 16-tól 18-ig. 2 Timóteus 2, 16-tól 18-ig. Talán mégiscsak a 15. verssel kezdem. Légy azon igyekvő, hogy Istennek beváltnak mutasd, vagy bizonyítsd magad olyan munkásnak, akinek nem kell szégyenkeznie, mert helyesen osztja az igazság ígéjét. Folytatva a 17. verssel, és a dumájuk, vagy a tanításuk folyamatosan tovább fog maga körül marni, mint egy rákos daganat. Közzéjük tartozik Hüménéusz és Filétosz, akik eltévedtek az igazságot illetően, mert azt állítják, hogy a feltámadás már megtörtént, már is megtörtént, ezzel, vagy ezáltal sokakat megfosztanak a hitüktől. Ezzel kapcsolatosan a Prédikátor könyvének szavai jutnak eszembe, ami már volt, az újra itt lesz. Nincs semmi új a nap alatt. Már akkor is voltak olyan emberek, akik azt állították, hogy a feltámadás már is megtörtént. Ma ugyanaz a helyzet. és ez is teljes mértékben helytálló. Az emberek meghalnak, és eltávoznak innen, de a bennük élő szellemeket nem lehet eltemetni. Kimennek ezekből az emberekből ugyan, majd ismét másokba költöznek, amíg azok is meg nem halnak, majd ismét a következő emberekbe vannak. Egy körforgás. Mi, Isten gyermekeiként, ígéretet kaptunk arra, hogy megkapjuk Isten szellemét, részesedünk Isten szellemében, és Isten szelleme az igazság szelleme. Az igazság szelleme pedig elvezet minden igazságra, és minden igazság Isten ígéje. Minden más elvéti a célt. Róma 9. fejezet, Róma 9. fejezet, 21. vers. És ezzel egy kicsit közelebb kerülünk a témánkhoz. Róma 9, 21. vers. Vagy nincs-e hatalma a fazakasnak, az agyak fölött, hogy ugyanabból a masszából itt egy edényt készítsen becsületes használatra, tiszteletre méltó használatra, ott pedig egy másikat közönséges használatra. És aztán a 23. vers, hogy ugyanakkor megmutassa dicsőségének gazdagságát az irgalmasság edényeiben, amelyeket dicsőségére készített előzetesen. Vannak különböző edények, különböző tartalommal. Isten olyan edényeket akar készíteni belőlünk, amelyeket meg tud tölteni, olyan edényeket, amelyek túlcsordulnak, mert még nem vagyunk megelégedettek azzal, amit eddig kaptunk. Mégsem. És ezzel kapcsolatosan van egy nagyon jó hírem számotokra. Istennek több van. Istennek sokkal több van. Isten sokkal többel rendelkezik, mint amit eddig kaptunk tőle. És Isten többet is fog adni. Hadd higgyünk és bízzunk ma Istenben. És ne habozzunk, ne hallgassunk, és talán még jobban habozzunk a döntésünkkel ő irányában, hanem egyszerűen hozzuk meg a döntést hittel a szívünkben. Hittel a szívünkben. Uram, teljesen a tiéd akarok lenni, és teljesen a rendelkezésedre akarok állni. És ha mi ezt, mint egész gyülekezetként megtesszük, ha ezt őszintén tesszük, nem fél szívvel, hanem teljes meggyőződésből, és azt mondjuk, Uram, a te eljöveteled közel van, te ki akarod nyilatkoztatni magad, de hiszen te embereket veszel magadnak, akiket erre használhatsz, és immár egyszer itt vagyunk ezen a földön, tudomásul vettük a te szavadat, és rendelkezésedre állunk. Itt vagyunk. Tégy velünk a te tetszésed szerint, de bármilyen fékezés nélkül, semmiféle ha és de nélkül. Tudjátok, mi emberek néha becsapjuk saját magunkat is. Azt mondjuk, Jézusért élek egészen, Jézusért élek egészen, aztán később már csak nem úgy van, csak nem olyan egészen, ahogy énekeltük. De Isten megadja ehhez is a kegyelmet. Higgyük el ezt teljes szívünkből. Most röviden felolvasom a bevezető imát, amely a Krisztus Isten kinyilatkoztatott misztériuma című prédikációt megelőzi. Prédikálva lett 1963. július 28-án Isten embere William Branham által. Itt az ima a következőképpen hangzik. Uram, Jézusom, én ehhez a gyülekezeti testülethez intéztem a mondottakat, hogy Isten változatlan keze által, az abszolút íge által tartsanak össze. Az abszolút íge által tartsanak össze. Én úgy figyelmeztettem őket, ahogy Pál apostol is figyelmeztette a nyájat a betalakodó farkasoktól. Te ugyanaz az Isten vagy, aki akkor voltál, de az ellenség is ugyanaz. Legyen, hogy ez a közösség és a szeretetnek ez a köteléke mindig megmaradjon ezek között, az emberek között, Krisztus Jézusban. Ti tudjátok, mit jelent egy pásztor szív. Jeremiás prófétánál elolvasható, Ezékiel prófétánál úgy szintén elolvashatjátok. Isten így szólt, a saját szívem szerinti pásztorokat adok nekik. Én magam leszek a nyájam pásztora, és én magam fogok vigyázni a juhaimra. És akkor Isten nyomban kimondja az ítéletet is, és azt mondja, a pásztorok saját magukat legeltették, és így tovább, de a nyájat szétszórták. Aztán megszólal Isten, őrszemeket állítottam népem fölé, és azok ne hallgassanak, hanem ha látják, hogy veszedelem közeledik, akkor figyelmeztessenek, hanem akkor követelni fogom tőlük azoknak a vérét, akik elpusztulnak. Amikor figyelmeztetünk, nem azért tesszük, mert élvezzük. Azért buzdítunk, ahogyan Pál apostol is és Isten más szolgái is buzdítottak, mert a megtévesztés olyan nagy kiterjedésű, és az ellenség mindig a Szentírást használja fel erre. És felteszem a kérdést nektek, mivel próbálta meg az ellenség megkísérteni a mi Urunkat? Azzal, hogy megvan írva. Megvan írva. Ő vette az ígét, kiszolgáltatta magát az ígével, ahogyan az Édenkertben is már tette, de kiforgatta, rosszul alkalmazta azt. Az ő taktikája mind a mai napig nem változott. De nekünk is azt kell tennünk, amit a mi Urunk tett. Amikor azt mondta, hogy újra és ismételten megvan írva. Ha valaki mondani akar nekünk valamit, akkor a Szentíráshoz kell fordulnunk, át kell kutatnunk azt, és meg kell néznünk, hol van a megerősítése, a visszaigazolása a mondottaknak. Minden dolognak legalább két vagy három tanúja kell, hogy legyen. A Jeremiás próféta 23. fejezetéből a 22. verset olvasom. Jeremiás 23, a 22. verset. Ha valóban az én tanácskörömhöz tartoztak volna, vagy ott tartózkodtak volna, akkor az én szavaimat hirdetnék a népnek, a népemnek. Bárki legyen az, aki valóban magától, Istentől kapta a tanácsot, nem tehet mást, mint hogy Isten szavait közvetíti Isten népének. Brenhem testvér itt folytatja a prédikációban tovább. És bár lenne úgy, ahogyan te két évvel ezelőtt a látomásban megmutattad nekem, hogy az élelem legyen elraktározva. Ezután részletesen beszámol arról, hogy mi lett megmutatva neki, és ecseteli a részleteket, ami mutatva lett neki, és aztán azt mondja, hogy amit a látomásban láttam, az itt volt elraktározva, itt lett elraktározva. Hadd kapjunk ma egy egész kosárral belőle a szallagon való tárolásra. Istent hívom tanúságomra, mondja Branham testvér itt 1962. december 3-án az étel eltárolásáról mondott nekem. Az élelem a szellemi eledel a kazettákon van, és ez alatt a prédikációkat értette, amelyek fellettek véve, és meglettek őrizve, hogy később le legyenek fordítva, hogy később Isten népe számára hozzáférhetővé legyenek téve. És ez volt a mi feladatunk, hogy eljutott tassuk a mi nemzedékünkhöz Isten ez időre kijelentett ígéjét, amely magában foglalja az összes ígéreteket, az üdvösség történet prófétai részét, hogy meg legyen ismertetve előttük, jártasak legyünk benne. Szükség volt egy prófétai szolgálatra ahhoz, hogy a prófétai íge a gyertyatartóra legyen állítva. Ugyanakkor a legnagyobb gondosságot, körültekintést és talán isteni elhívást is igényel, hogy ezt a kinyilatkoztatott ígét Isten akarata szerint, a Szentírás ösztanúbizonyságtétele szerint elő legyen rendezetten tárva, Isten népe elé legyen adva úgy, hogy az ösztanúságtétel helytálló legyen. Az első korintusi levél első fejezetének 18. versére kellett gondoljak. Ma erről beszélgettünk néhány testvérekkel, ott ugyanis mindig az ígéről és a keresztről van szó. A keresztről szóló szava az ígének. És tudjátok, hogy napjainkban éppen ezt a szavát az ígének utasítják vissza az emberek. Nem szeretném itt megismételni azokat az Isten káromlásokat, amit ott a saját füleimmel hallottam. De ma, vagy talán tegnap volt, tegnap talán egy testvér kimondta azt, ami helyén való. Itt az áll, hogy a keresztről szóló szava az ígének, és a keresztről szóló szava az ígének az emberek számára érthetetlen rejtélyé vált. És egyszer csak azt mondja az illető, kereszt, szó, rejtély. És ez olyan jól beillik a napjainkba. A kinyilatkoztatás elveszett az emberek számára, és nem tudják már összeállítani a dolgokat. Olyan, mint egy keresztrejtvény. De nem nekünk. Számunkra rendezett minden, isteni összhangban áll egymással az egész. Csak hogy nekünk is hagynunk kell, hogy belegyünk illesztve ebbe az isteni harmóniába. És azt hiszem, hogy Istennek ez nagy részt sikerült is velünk. Az lehet, hogy még nem tartunk ott, ahol Isten akarja, hogy legyünk, de túl messzire nem mentünk, és a Szentírás tanúságtételén sem léptünk túl. Talán egy kicsit le vagyunk maradva, ez lehetséges. De Isten bármikor visszatérítheti nekünk az éveket. Ő vissza tudja adni, ami elveszett, ő új bátorságot, új erőt, új reménységet adhat. Branham testvér itt így folytatja. Istennek volt egy célja, és egy elrejtett titka. Erről szeretnék ma beszélni a gyülekezetnek. Isten elrejtett titokzatosságáról, amely Isten célja volt, mielőtt a világ elkezdődött volna létezni, kezdetét vette volna, és ahogyan ez kibontakozott ebben az adott órában, óráig, amelyben élünk. Ez nagyon is összhangban van az Efézusbeliekhez írt levél első fejezetével, a Koloséhoz írt levél első fejezetével, a Biblia számos szakaszaival, hogy Istennek volt egy terve a világ megalapítása előtt az emberiséggel, és hogy az emberi történelem közepete az isteni üdvösség történet megvalósul. És ezen a földön nem csak az emberek gyermekei léteznek, hanem Isten gyermekei is léteznek. Az emberi nemzetség közepete ott van az isteni nemzetség is, és ezért írja a Szentírás az apostolok cselekedeteiben, hogy mi már az isteni nemzetségből vagyunk. Ugyanerre van utalással Péter apostol is az ő levelében annak idején. De ki látja, ki hallja, ki érti meg? Csak azok, akik valóban részesültek Isten kegyelmében, akik beleszülettek Isten országába, és éppen ebben van a hiány. Sokan különböző körökből és irányokból érkeztek az úgynevezett utolsó idők üzenetéhez, anélkül, hogy megfelelően megtapasztalták volna, vagy átélték volna Isten. A lelkesedéstől elragadtatva Isten nagy tettei iránt ők is jó hangulatba kerültek egy jó darabig, és beszéltek arról, hogy Isten mit, hogy tett, ahogy mi mondjuk egy proféta által. De a legnagyobb művek, amelyeket Isten tesz, akár Mózesen, akár Éjésen, akár Pálon, vagy Péteren keresztül, akár rajtunk keresztül ma, nem helyettesítik Isten munkáját az egyénekben. Ennek személyesen bennünk kell megtörténnie. És ezért mondta az Úr már akkor is a János evangéliumának 3. fejezetében, ha valaki újjá nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Nem tud kiigazodni az Isten országában. Ugyanabból az alapanyagból, ugyanabból az anyagi forrásból kell lennie. És Isten országa nem földi kísérő jelenségekkel, nem ellenvetésekkel, nem olyan dolgokkal jön el, amelyeket mi mondunk, vagy véleményesen képviselünk. Az Isten országa erőszakot útat tör magának, vagy áttöri magának az útat, és behatol belénk. És akkor, amikor Krisztus bennünk van, és Isten országa megalapozódott bennünk, fel lett állítva, akkor mi is Isten országában vagyunk, és Isten országa bennünk van. Akkor mi Krisztusban vagyunk, és Krisztus bennünk van. A Szentírás mindkettőről tanúskodik. A 2. Korintusi levél 5, ha valaki Krisztusban van, úgy új teremtmény az. A másik szava az ígének, valószínűleg a Filippi beliekhez szólt, Krisztus bennünk a dicsőség reménysége. Mindkettőnek harmonikusan összhangban kell lennie egymással. Mi az ígében, és az íge mi bennünk. Ez nem egy egyirányú utca Istennel, hanem egy bensőséges közösség, amelyet az Úr a Golgotán keresztül hozott létre. Itt tehát Isten titokzatosságáról van szó, amely el volt rejtve, és amelyet Isten már a világ megalapítása előtt létrehozott, és az idők folyamán megvalósításra kerül. A továbbiakban ez áll itt, akkor úgy vélem, világosan meg fogjátok érteni, hogy mi történik. Isten nagy titokzatossága el van rejtve. Ő ezt titokban tartotta. Senki sem tudott róla semmit, sőt, még az angyalok sem értették meg. Nem tárta fel a titkát. Ezért van az, hogy a hetedik titok alatt, amikor a hetedik pecsét ki lett nyitva, csend volt. Tudjuk, hogy Branham testvér beszélt a hét pecsétről, és hogy az írásban meg van írva a Jelenések könyve 8. fejezetének első versében, mindannyian kívülről ismerjük, amikor a hetedik pecsét fel lett nyitva, egy csend következett be a mennyben, mint egy fél órányi időre. A Biblia lényegében mindenről múlt időben beszél, ami az üdvösség történetet illeti. Ha jól olvassuk a Szentírást helyén valóan, akkor János már látta a Sion hegyén a 144 ezer elpecsételteket. Látta, amint a sokaság énekel a mennyben, és mindannyian azt kiáltották, hogy eljött a bárány menyegzője, örülj, hadd örvendezzünk és örüljünk és adjunk neki dicsőséget. János látta az új eget és az új földet. Istennél az idő nem jelent sokat, alapjában véve semmit. Ő örökkévalóságtól örökkévalóságig létezik. Amikor a Máté evangélium a 25. fejezetében az áll, és eljött a vőlegény, és az ajtó bezárult utána, akkor bekövetkezetten van leírva, de a jövőben van. De aztán vannak olyan testvérek, akik veszik ezt a múlt időben adott kijelentést, és azt mondják, de itt meg van írva, és ő mondta, és az ajtó bezárult. Tehát már meg kellett történnie, amikor az van írva, hogy az ajtó be lett zárva. Akkor érthetetlen dolgokkal ott ültök, és azt gondoljátok, hogy lehet ez az egész? Ami Istenünk gondoskodik arról, hogy az ő örökkévalóság előtt fogant titokzatossága, amely sokféle is változatos, beteljesedjen akkor abban, amikor az Úr újra eljön, hogy hazavigye az öveit. És akkor látni fogjuk őt olyannak, amilyen valójában, és akkor olyanok leszünk mi is, mint ő. Így van megírva, és így hiszem, mert ez lesz az isteni valóság. Azt mondja itt tovább, amikor az Úr Jézus a földön volt, az emberek tudni akarták, hogy mikor fog visszajönni. Ő azt mondja, hogy még a fiú sem tudja, mikor fog megtörténni. Látjátok, Isten mindezt megtartja magának. Ez egy titok. És ezért volt, mint egy fél órán át csend a mennyben. Most következik. Hét mennydörgés hallatta a hangját, és Jánosnak meg lett tiltva, hogy leírja, amit mondtak. Az Úr visszajövetelével volt kapcsolatos. Ez valami olyasmi, ami még nem lett felfedve, nem fedett fel, hogy hogyan és mikor fog eljönni. Most itt olvastam nektek, 1963. júliusából, és Branham testvér itt azt mondja, hogy ez az Úr eljövetelére vonatkozik, de ő még nem fedte fel, hogy hogyan fog eljönni, és mikor fog eljönni. És a testvérem ott két héttel ezelőtt azt mondta nekem, hogy ő már régen eljött abban az időben. Innen láthatjátok, hogy az emberek az érvelésükkel nem veszik figyelembe a Biblia világos tanításait. Én örülök, hogy itt még a hét mennydörgés is az Úr eljövetelével van összefüggésben hozva, mert ez az, ahova tartozik, és sehol egyébüvé. mégpedig az Úr annak azon eljöveteléhez, amikor újra el fog jönni, hogy száraz földre és a tengerre tegye a lábát, mint annak tulajdonosa, aki mindent megváltott, kifizetett és visszavásárolt, majd bejelentette, hogy átveszi az uralmat. Igen, ez nem az elragadtatáskor történik. Az elragadtatáskor nem teszi le a lábát a száraz földre, sem a tengerre. Az elragadtatáskor, miután testünk átalakult, felvétetünk erről a földről, hogy a levegőben találkozzunk az Úrral. Ezt mondja nekünk a Szentírás. Az Úrnak számos eljövetelei vannak, és talán ezen a hétvégén röviden érintenünk is kellene őket, és meg fogtok lepődni, hogy a Jelenések könyve 22. fejezetében még, amikor a 19. fejezetben már régen a menyegzői lakomáról, és a kettő között sok mindenről, hogy ne mondja mindenről, lett már beszélve és írva. És aztán a Jelenések könyve 22. fejezetében olyan gyönyörűen írja, ími, meglást, hamarosan eljövök. Mindenki, aki elolvasta az összes többi fejezeteket, azelőtt azt kellene, hogy mondja, de hiszen már minden megtörtént, és az Úr már régen eljött. És a 22. fejezetben azt mondja, imé meglást, hamar eljövök. Amire igazán szükségünk van, az a Szent Szellem kinyilatkoztatása. Jézus Krisztus kinyilatkoztatására van szükségük. Ezúton kimerem mondani, ezzel kegyelemből meglettünk ajándékozva. Hiszen leültünk az Úr Jézus lábaihoz a mennyek országának iskolájában, ahogyan egyszer jól meg van írva a Máté 23-ban, nem egy bizonyos Gamáliel lábaihoz, hanem Jézus lábaihoz. A Szent Szellem által kinyilatkoztatott ígét kaptuk előtárva, amelyet ugyanaz a Szent Szellem minden egyes részletében átlényegített részletesen. Amennyiben ezt nem hangsúlyoznánk így ki, nem adnánk Istennek kellőképpen dicsőséget. Dicsőséget akarunk adni Urunknak, aki gondoskodott arról, hogy a tévedések és a zűrzavarok ezen idejében Isten tiszta és igaz, hamisítatlan, szent ígéje minden bibliai tanításban világosan hirdetve lehessen. És ez a szava az ígének nem tőlünk származik. Ez már meg lett írva a Bibliában, és csak azért lett kinyilatkoztatva, hogy megtudjuk, mit tervez velünk Isten. És mi a magyarázata Isten nagy titokzatosságának, amely el volt rejtve az emberek nemzedékei előtt. De most ismerté lett téve az ő szent apostolainak és prófétáinak. Én örülök ennek. Örülök afelől, hogy az Úr világosan és egyértelműen szólt hozzánk. Schmidt testvér felolvasta nekünk, megértettétek-e mindezt, vagy hallgassátok meg magatoknak jól, hol volt, újra elolvashatjátok. Egy másik helyen is mondja, a Máté 13-ban, megértettétek-e mindezt. Igenis, megértettük az Urat. Mélyebbre vagyunk vezetve, ez így van, vezetve vagyunk, így van, de ugyanabba az irányba, és az irány is helyes. Csak ne higgye senki, hogy nem mérettetjük meg magunkat naponta. És nem önmagunkon, vagy másokon ellenőrizzük magunkat. Isten ígéje alapján vizsgáljuk meg magunkat. Itt tehát az van mondva nekünk, hogy nem tudjuk, mikor jön el az Úr újra, És azt mondja itt, hogy a mennydörgések az Úr eljövetelével kapcsolatosak, vagy ahhoz kapcsolódnak, de senki nem tudja, hogyan és mikor fog eljönni. Ezután Branham testvér azt mondja, jó, hogy nem tette meg, ezért van az, hogy az egész Biblia Isten misztériumának kinyilatkoztatása Krisztusban. Az egyiknek feltárva, a másiknak elrejtve, és ez így marad a végsőkig. Mit mondott a mi Urunk? Mostantól fogva a világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem. Én felfedezem magam előttetek, leleplezem magam előttetek, nem valaki más, hanem ő, a feltámadott, ő, aki 40 napon át kijelentette magát az öveinek, beszélt nekik az Isten országának ügyeit illetően, és ő ma is ugyanaz. Minden fanatizmus nélkül, mély és szívből jövő örömmel, valamint mély és szívből jövő hálával mondhatjuk, Uram, te vagy az, aki szóltál hozzánk. Te vagy az, aki felfedted magad előttünk. Te vagy az, aki megismertetted velünk a te ígét, elrejtett dolgait, és a te üdvösségeddel kapcsolatos tanácshatározatodat. Ezért hálásak vagyunk. A bibliai proféciák olyan beteljesedésére, amit az emberek önkényesen értelmeznek, mindannyiunknak nincs szükségünk. Mi várjuk a valódit, az igazit. Mi volt a helyzet az Úr feltámadásával? Avagy ez csak egy tanítás volt? Nem. A sír üres volt. A sír üres volt. És azoknak, akik ezt nem igazán tudták felfogni, az lett mondva, miért keresitek az élőt a holtak között? Ez egy ígéret volt, és az ígéret valósággá vált. Így olvasható a Zsoltárokban és az apostolok cselekedetek 2-ben. Nem engedem meg, hogy az ő lelke a pokolban maradjon, sem azt, hogy a teste rothadást lásson. Ez volt a Szentírás, és a Szentírást nem lehetett megtörni. 72 órán belül elkezdődik a rothadás, ezért nem utána, hanem 3 napon belül kellett feltámadnia. És a bölcsek összetörik a fejüket, és néha a tudományos szemüvegüket is. Mert egyszerűen azt mondják, igen, Jónás 4,3 napon volt, csak a 4. napon. Az emberek nem olvassák rendesen a Bibliát. Ha rendesen elolvasnák, akkor rájönnének, miről is van szó, mi az értelme az egésznek. Minden kinyilatkoztatásra van építve, de olyan kinyilatkoztatásra, amely az isteni valóságba vezet, amely nem megy el figyelembe vétel nélkül mellette. Avagy nem-e azt mondta újra és újra a mi Urunk, hogy bontsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt újjáépítem? Nem 3 nap után, egyszer sem. Mindig meg kell különböztetni, hogy előadunk-e egy bibliai szövegrészletet, vagy pedig az Úr szó szerinti beszédéről van szó. Ha felőlem ő ebben az esetben egy eseményre utal. Mi a helyzet azok feltámadásával, akik Jézussal együtt feltámadtak? Mit mond erről a Szentírás nekünk? És megnyíltak a sírok, és sokan felkeltek a szentek közül, akik elaludtak, és kijöttek a sírjaikból az ő feltámadása után. Avagy csak egy üres tanítás volt, ez egy hatalmas kinyilatkoztatás volt, igen, de Isten hatalmának a kinyilatkoztatása, egy olyan kinyilatkoztatása, amely Isten feltámadási hatalmát tette nyilvánvalóvá. Ő feltámadtak vele együtt. Az 1 Tesalonika 4:14, amilyen bizonyosan hisszük, hogy Krisztus feltámadott, Isten azokat is előhozza magával, akik elaludtak. Nos, igenis, hol vannak? És amikor rákérdeztem, azt mondta, ó, ez kinyilatkoztatás. Kinyilatkoztatás, igen, de olyan kinyilatkoztatás, amely az isteni valóságba átvezet. Jézus Krisztus a testben megjelent Isten. És tudjátok, amikor eljön a tökéletességre jutás, Isten kinyilatkoztatott fiaiként és leányaiként fogunk megjelenni. És bizonyára ez az a nagy esemény, amelyre mindenki vár. Én várunk arra, és nem hiába várom. Tudom, hogy meg fog történni. Isten ígéje rendelkezésemre áll, és ebben van a hitem lehorgonyozva. Ó, hány olyan részt olvashatnánk, amely egyszerűen boldoggá tenne minket. Miért kellene felvídulnunk? Mert Isten ígéjében maradhatunk lehorgonyozva, és szívünkben mozgathatjuk és hordozhatjuk ezeket a szavakat, ahogyan Mária is tette. És tudjuk, hogy ha az isteni mag belénk ívódott, belénk legfektetve, semmi mást nem lehet többé hozzátenni, mert nincs többé keveredés, lehetetlen. Brenhem testvér azt mondja, ebből a végső ébredésből egy tiszta, érintetlen menyasszony fog előjönni. És ahogyan Mária akkor szűzként várt mindaddig, amíg az ígéret magja el nem jött, vagy az ígéret magja testet nem öltött, az ígéret szava volt, és az ígéret szava az ígéret valóságát eredményezte, és Krisztus megszületett. Így lesz ez a kegyelmi korszak végén is. Az egész teremtés várja Isten fiainak és leányainak a kinyilatkoztatását. És János azt írja, ez még nem lett nyilvánvalóvá. Észrevettétek, hogy Isten szelleme milyen harmonikusan vezette a különböző apostolokat? Az egyik a megnyilvánulásról beszél, a másik írja, még nem lett nyilvánvalóvá téve. Aztán meggyőződésből azt írja, a Szent Szellemtől ihletve írja, amikor majd kinyilatkoztatik, akkor olyanok leszünk, mint ő. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk. Itt senki sem fog sántítani. Akkor olyanok leszünk, mint ő. Átalakultan, a halandóság felölti a halhatatlanságot, és a romlandóság a romolhatatlanságot, ahogy meg van írva. Egy pillanat alatt az utolsó trombita szóra. Mindezt nem fogjuk értelmezni, gyönyörűen meg fogjuk tapasztalni, át fogjuk élni, úgy, ahogy méltóknak találtattunk arra, hogy befogadjuk az isteni ígéret szavát ezekre a napokra, hadd hordozzuk méltósággal ezt az ígéret szavát, és várjuk türelemmel, amíg Isten órája elérkezik, és beteljesedik rajtunk, általunk, bennünk. Tovább olvasom. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, de ha helyesen össze van illesztve minden, akkor kirajzolódik a teljes kép, a bukástól a helyreállításig, a visszaszolgáltatásig. A teremtés teljes képe és Isten egész terve, amely Jézus Krisztusban megnyilatkozott. És ezután Brenhem testvér olyan gyönyörűen mondja Amen. Mi túlságosan ritkán mondunk amment. Amikor Isten ígéje hirdetve van, bátran mondhatunk egy amment, mert ezzel egyetértünk Istennel, ezzel összhangban vagyunk Istennel, ezzel azt mondjuk, legyen így, amen. úgy legyen. És úgy is fog történni. Ha helyesen össze van illesztve minden, akkor kirajzolódik a teljes kép. A bukástól a helyreállításig. És amikor ez bekövetkezett, vagy megtörtént, nem lesz nyoma sem a bűnbeesésnek, sem a bűnnek, sem a betegségnek, sem a nyomorúságnak, sem a szenvedésnek, sem a halálnak. Mert így van megírva. Sem bánat, sem sírás, sem halál nem lesz ott soha többé. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ha a könnyek völgye itt az örömcsarnoka legyen, akkor nem tudom, mire várjunk. Nem vakmerőségből mondom, Isten kegyelméből tudatosak vagyunk afelől, hogy mire várunk. Lelkünk vőlegényére, aki a János evangéliumának 17. fejezetében ígéretet adott, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és aztán visszajövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Nem ő lesz itt, ahol mi vagyunk, hanem mi leszünk ott, ahol ő van. De ezek az emberek Isten minden szavát a feje tetejére állítják. És amikor erre azt mondtam, de figyeljetek, a Máté evangélium 22. fejezetében az van megírva, hogy a terem megtelt vendégekkel, és akkor bejött valaki, egy férfi, aki nem viselt menyegző ruhát, azt kérdeztem, ha már folyamatban van itt a menyegző, akkor kidobtátok már azt a bizonyos embert, aki nem volt menyegzői ruha? Igen, ha ez a helyzet. Ki ez az ember akkor? És akkor ő tényleg azt mondja, igen, ez egy különleges kinyilatkoztatás. Akkor el tudjátok képzelni, ez így ment oda-vissza egy körforgásban. Soha nem kaptam egy konkrét választ a kérdésemre, amíg tényleg el nem jutottam arra a pontra, hogy már nem akartam tovább. Kedveseim, ebben szívesen megismétlem magam. Hadd legyünk még hálásabbak Isten ígéjéért, amely teljesen józanságban és világosságban feltárult előttünk. Legyünk még hálásabbak azért, hogy Isten megtart minket a kegyelmében és józanságban, épp elmélyűségben. Nem csak a kinyilatkoztatás fontos, hanem annak a szívében és a fejében is meg kell lennie. És nyugodtan megmondom nektek, ha a szívetekben rendben van, akkor máshol is rendben lesz minden. De ha zűrzavarban van egy szívben, akkor az jön ki abból, amivel a szív tele van. Ez az, ami kijön, kibudjan. Tehát foglaljuk össze. Istennek nagy terve van az emberiséggel, az emberek gyermekeiből Isten gyermekeit akarja tenni, örök életet akar adni nekünk az újjászületés által, hogy örökké vele lehessünk. És én tényleg azt kérem, hogy ne csak halljuk és hallgassuk ezt újra és újra meg magunknak, hanem vegyük szívügyünké, mint egy isteni magot, és mondjuk, Uram, eddig eleget hallottam, kérlek, kérlek, gyere el a te szellemeddel, a te ígéd fölé, tégy mindent újjá én bennem. Hadd tapasztaljam meg, amit megígértél, éljem át. Egy énekíró vagy, mi énekeljük a refrént, imádkozok egy új élményért. Uram, te veled! Csak rajtad keresztül lehetek győztes. Az Úr oldalán győzelemről győzelemre fogunk előre jutni, mert ő az, aki megnyerte érettünk a csatát. Ő a Golgota győztese. Ő újra el fog jönni, és ahogyan az övei tudták, látták és megtapasztalták, átélték akkor az ő eljövetelét, az ő feltámadását, és hogy az írás szó szerint és betű szerint beteljesedett benne vagy rajta, amikor tehát újra el fog jönni, beteljesedik az összes írás, amely arra az eseményre van utalással, ami meg van írva ővele kapcsolatosan, az ővele kapcsolatosan fog beteljesedni, ami mi velünk kapcsolatosan van megírva, az rajtunk fog beteljesedni. Minden esetre Istennek vannak edényei az ő dicsőségére ezen a földön. Edények, amelyek tiszták maradnak, edények, amelyek befogadják az ő szent ígédét, edények, amelyek nem engednek be más magot magukba, és nem űznek szellemi paráznaságot, hanem szűziesek és tiszták maradnak. Mit ír Pál apostol a 2. Korintus 11-ben? Félek azonban, hogy a ti őszinteségetek nem állja meg a helyét Krisztussal szemben, és a kígyó megtéveszt benneteket is úgy, ahogyan Évát is megtévesztette. A tisztességes gondolkodásmód, az érzület, a Jézus Krisztus érzületét tükrözi, és ő mindig az íge, és az is marad. Úgy kell gondolkodnunk, ahogyan ő gondolkodnunk. Olyanok kell legyünk, mint ő volt. Edények az ő dicsőségére. Új edények, edények, amelyek átélték az újjászületést, amelyben isteni élet van, isteni életet hordoznak magukban, és így kapcsolatban kerültek Istennel és az ő ígéjével, és minden, ami nem Istentől és az ő ígéjéből származik, nem származhat az ő szelleméből sem. A szellem átlényegíti Jézust, veszi az ígét, és isteni jelentőségében feltárja előttünk. És ezzel szeretnénk a mai napot lezárni, hálás szívvel. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk.